Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok, ez a Portfolio Business Podcast új adása, mely az OXO Technologies Holding támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Mai vendégünk Barati Tamás, aki több startup és vállalkozás alapítójaként közel 10 éve foglalkozik employer brandinggel, toborzás támogatással, vállalati belső kommunikációval és online képzésekkel, és most azért van itt, mert ő a belső kommunikációval foglalkozó startup, a Blue Calibri alapítója is, így pedig a mai adásban erről az applikációról, az üzletfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatairól, vállalati belső kommunikációról, és természetesen startupokról, illetve az azokba való tőkebevonásról fogunk beszélgetni. Szia Tamás, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatóságot is.
Szerintem az első kérdés, hogy tisztázzuk, hogy mi az a Blue Calibri, és mivel foglalkoztok, pontosan milyen igény kiszolgálására jöttetek létre.
Oké, hát a Blue Calibri egy vállalati, belső kommunikációs, HR adminisztrációs és edukációs platform, így tudnám így a legrövidebben összefoglalni, és amivel mi foglalkozunk az, hogy nagy vállalatoknak, ami itt azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 200 főtől fölfelé vállalatoknak abban próbálunk segíteni, hogy a munkavállalóikat a lehető leghatékonyabban el tudják érni, tudják informálni bármikor, bármilyen formában, lehetőleg mobil alapon vagy online, és a munkavállalók számára a lehető legegyszerűbbé tegyük a napi ügyintézéseket vagy oktatási folyamatokat.
Ez hogy működik ez a felület, vagy ez a gondolom ez egy applikáció, tehát hogyha mondjuk én egy nagy vállalat vagyok, és szeretném ezt bevezetni, akkor mivel kell számolnom, hogy fog ez működni az én ökoszisztémámban?
Egy nagyvállalati környezetben ugye többféle munkavállalóról beszélhetünk, vannak irodában ülő, általában őket ilyen fehér galléros vagy irodai munkavállalóknak hívják, és vannak a különböző telephelyeken, akár gyártásban, boltokban, vagy éppen mozgó egységekben dolgozó non-desk, vagy ilyen kék galléros munkavállalók. Ugye az irodaiak számára a mi megoldásunk az úgy néz ki, mint egy ilyen online platformait böngészőben meg tudnak nyitni a laptopjukon, kvázi egy ilyen intranet, egy ilyen belső újság. Azok számára, akik viszont nem rendelkeznek ilyen eszközzel, ők pedig saját, akár a saját mobiltelefonjukon, céges mobiltelefonon tudják megnyitni egy applikációként. Ők azt fogják látni, hogy a vállalatnak van egy saját platform, ugye a saját dizájnnal, saját néven megnyitják, és minden fontos információ, hírek, események, feedback, kérdőíveket ott megtalálnak, ami aktuális, ami nekik szól, illetve különböző menüpontokban különböző ügyintézéseket tudnak végezni, akár egy szabadságigénylés, akár egy munkaruhaigénylés, akár egy költségelszámolás, vagy éppen egy nekik kiírt éves munka és tűzvédelmi oktatás, tehát szinte bármit el tudnak már ezen keresztül intézni.
És ti nem a Covid-ban indultatok, bár az elmúlt 2 évben hallani rólatok egyre többet, de milyen körülmények között kezdtétek el ennek a rendszernek a fejlesztését, vagy miért?
Ez nagyon fontos, hogy mi korábban, már 2013 óta HR kommunikációval foglalkoztunk, nagyon sok nagyvállalati partnerre dolgoztunk, és több olyan cég volt, akik megfeleltek ennek az korábban felvázolt non-desk, részben non-desk környezetnek, és 2018 tavaszán több beszélgetés, több ilyen diagnosztikai feltáró projekt eredménye az volt, hogy hát baj van a vállalaton belül a kommunikációval, nehéz elérni a kollégákat, nehéz őket informálni. Mi meg ültünk ott, mint bámultunk, mint borjú az új kapura, hogy miért, akkor a dolog ez. És elkezdtünk a mélyre menni, és akkor vettük észre, hogy hiányoznak ilyen nagyvállalati környezetben ezek a jó csatornák, hiányoznak a folyamatok, és hát nagyon gyerekcipőbe járnak a kontentek, a tartalmak is. Úgyhogy akkor szétnéztünk a nemzetközi piacon, kutakodtunk, elkezdtünk fejleszteni. Szerencsére akkor a meglévő ügyfeleken keresztül már egy-két ilyen pilot projektet össze tudtunk hozni. Nagyon sokat tanultunk az ügyfelektől, valós igényeket kaptunk, azokon dolgoztunk. Így tudtunk elindulni, és 2019-ben már volt több nagyvállalati ügyfelünk, sőt, volt nemzetközi cégek is, akikkel már így a szerződés küszöbén álltunk. Igaz, akkor azért világosan emlékszem, hogy még egyszerűen győzködnünk kellett az ügyvezetőket, hogy higgyék el, kedves ügyvezetők, az embereknek van mobiltelefonjuk. Tehát nagyon sok ügyvezető azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Vagy nem hiszi el, hogy mindenki komfortos használni mondjuk egy ilyen Facebook típusú felületet, hogyha erről győzködtük őket. És az már látszott 2019 év végén, hogy az igény egyre nő, egyre többször fogalmazódtak meg ezek a kihívások, igények. Azt láttuk, hogy egy jó 20-as évünk jöhet, de azért erre nem számítottunk, hogy nyilván pillanatok alatt megváltozott a világ, megváltozott a vállalatoknak a működése is, és 2020 márciustól egy borzasztó nagy igény mennyiséggel találkoztunk, amit azonnal le kellett kezelni, úgyhogy nyilván nagyon sokszorosára nőtt a mi tevékenységünk 2020-as évben, és ez azóta is tart.
És 2019-ben milyen állapotokkal találkoztatok ebben a felméréses szakaszban, amit már említettél?
Egyébként pont 2019 év végén csináltunk egy országos felmérést, akkor az volt a célja, hogy mennyire érettek a magyar vállalatok így a vállalati belső kommunikáció területén. Néztük a csatornákat, a kontenteket, a folyamatokat, a kultúrát a szervezeten belül, és akkor azt láttuk még, hogy a vállalatok, nem tudom, 98%-a azt fogalmazta meg, hogy az e-mail az első számú kommunikációs eszköz. Mindezt úgy, hogy a vállalatok felénél a dolgozók 80%-ának nincsen e-mail címe. Tehát, hogy itt ebből látszott, hogy ez azért nem egy tartható irány, vagy nem egy nagy lefedettség. És ekkor még a megkérdezett, vagy válaszadó cégek voltak mondjuk ilyen 300-an, azok közül egy 2%-nak volt valamiféle modern eszköze, ami lehetett applikáció, vagy saját fejlesztés, vagy chatbot, és ahhoz képest én most azt látom, hogy rengetegen érdeklődnek, rengetegen modernizálnak, valaki vezetett be valamilyen nemzetközi eszköz, valaki saját fejlesztést, vagy hozzánk hasonló eszközöket, de egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
Igen, mindjárt kérdeznélek a partnereitekről, mert ez egy nagyon izgalmas terület, de először még magatokról, hogy mekkora most a Blue Calibri, hány embert foglalkoztattok, és milyen típusú munkavállalókkal, vagy partnerekkel dolgoztak együtt?
Hát egy nagyon nagy átalakuláson mentünk keresztül. A 2020-as évben akkor éppen úgy voltunk, hogy volt egy tanácsadói csapat, egy tanácsadói portfóliunk egy külön cégben, és volt a Blue Calibri, akkor éppen hárman voltunk, egy három fő. Hát ahhoz képest most a tanácsadói rész az már régen nincsen, az már beolvadt ide, egy sokkal kisebb fókusszal maradt meg, és most 31 munkavállaló csapattag dolgozik velünk, és ott teljesen átalakult a szervezet, és már a harmada a csapatnak az fejlesztő, tehát IT-s kollega, a harmada az support terület, tehát akik a ügyfelekkel foglalkoznak, és a rendszereket segítik, kezelik, és a harmad részt, az pedig sales, marketing és adminisztráció, így oszlik most meg ez a 31 fő.
És kik most a nagyobb partnereitek?
Nagyon sok típusú céggel és intézménnyel, most mondhatom azt, hogy intézménnyel is dolgozunk. Vannak például hotellek, hotelláncok, éppen most szerződtünk egy horvát és egy olasz hotel egységgel, de Magyarországon többek között a Danubius Hotel csoporttal dolgozunk már 2019 év vége óta, tehát ők már nagyon-nagyon régi partnereink. Kereskedelmi területen dolgozunk például a Praktikerrel, a Grand Visionnel, akik az Ofotért, Vision Express hálózatokat viszik, a Chibo, Libri. Aztán vannak ilyen bulikban kedvelt magyar márkák, Dreher, Cvak, Hell, tehát szoktunk mosolyogni, hogy csinálhatnak egy ilyen fotót, hogy akkor tudunk-e, mi mindent tudunk kirakni az asztalra. De hát most valamiért ilyen építőipari specialisták is lettünk egyébként, építőipar területén is több top 100-as cég partnerünk, Merkbau, Kész, Kft. Kolasz, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy különböző szektorokból, különböző típusú cégek, ami közös bennük, hogy mindenhol mindenhol megvan ez a non-desk réteg, akit el kell érnünk egyrésztről. Másrésztről van egy másik ügyfélkörünk, ők pedig már olyan típusú cégek, akik lehet, hogy kevesebben vannak, tehát már akár ilyen 50-70 főtől kezdődően. Ott viszont más kihívások vannak, 100% nem tudom, szellemi munkavállalók, viszont már bejött az, hogy nagyon sokan home office-ba vannak, nehéz, tehát más a kihívás, őket is el kéne érni, viszont velük már közösséget kéne alkotni, meg kell őket szólítani napi szinten, motiválni kell őket, csapattá kell őket kovácsolni online. Úgyhogy feléjük pedig nagyon sok nevezett ilyen edukációs vagy engagement funkciót fejlesztettünk. Ez lehet digitális onboarding, hogy egy új kollégát hogyan tudunk végigvinni egy integrációs szakaszon, későbbi képzések, tehát vezetőknek a képzés, ennek az online támogatása, tudásátadás, vagy éppen vállalati közösségépítés, vagy éppen most jön a jó idő, nagyon sok cégnél mozgásprogramot szervezünk, vállalati egészségprogramot szervezünk, wellbeing aktivitásokat szervezünk. Szóval úgy mondom, hogy szervezünk, nem mi szervezők, csak mi abban segítkezünk, hogy ennek meglegyen az online keretrendszere, és ezzel támogatjuk a cégeket, pontokat gyűjtenek, pontokat beváltanak, most éppen megcsináltuk a köszi kártyát, úgyhogy köszönöm kártyákat tudnak egymásnak küldeni, úgyhogy próbálunk ebben is előrelépni, és ezeknek a típusú ügyfeleknek is segíteni.
És hogyan változik meg egy vállalat kommunikációja, vagy ilyen kommunikációs ökoszisztémája, amikor bevezetik mondjuk a Blue Calibrit, vagy egy másik olyan szolgáltatást, amivel aktiválni tudják a dolgozóikat?
Hát nagyon fontos, hogy minden ilyen változás az egy nehézkes dolog. Erre fel kell készülni, ezt meg kell tervezni, és hát nem megy semmi karikacsapásra. Úgyhogy pont tavaly, amikor ünnepeltük a 70. sikeres üzletünket, vagy rendszerünket, ugyanakkor sajnálkoztunk a 6.-7. sikertelen üzletünkön is. És ez azért volt nagyon fontos, mert én azt gondolom, minden ilyenből lehet tanulni, és akkor leszűrtük és megfogalmaztuk, hogy mik azok azok a sarokpontok, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek, mint a fociban, hogy a kapufáról befelé vagy kifelé pattanó labdát eredményeznek. És azt láttuk, hogy most mindegy, hogy minket vezetnek be, vagy más technológiai digitalizációs fejlesztés van, nagyon fontos, hogy a vezetők hogyan kapcsolódnak ebbe a projektbe, mennyire támogatják, mennyire adnak szabad kezet a projektcsapatnak, mennyire adnak budgetet, milyen elvárásaik vannak, mennyire tudják például a KPI-okat, a mérőszámokat, a sikerességi mérőszámokat meghatározni, mert azért ebben nagyon sokszor szembesültünk, hogy olyanok vagyunk, hogy hát mindenki 100%-ot vár, miközben itt már valamikor bizonyos környezetben egy 30-40-50%-os fejlődés, vagy éppen lefedettség, szóval egy borzasztó nagy előrelépés a régi nullához képest. És az is fontos, hogy mondjuk egy vezető, ha már bevezettünk egy rendszert, mennyire használja, mennyire mutatja azt, hogy ő ezt használja, mennyire vesz részt például abban, hogy élen jár a tartalmak gyártásában. Meggyőzhető-e arról, hogy mostantól ne egy közleményt adjon ki a havonta az All Staff Meetingen, hanem mondjuk egy 90 másodperces videóban mondja, szólítsa meg a kollégákat, vagy köszöntse az újonnan érkezőket. Tehát ezen is múlik. Aztán múlik azon, hogy mennyire tudják bevonni a kollégákat a használatösztönzésbe, mennyire kapnak a kollégák teret, például abban, hogy kontenteket gyártsanak, javasoljanak, funkciókat teszteljenek, mennyire találjuk meg közösen akár a cégekkel azokat a kis nüansznyi fájdalompontokat, amelyeknek a digitalizálásával mondjuk értékes perceket, órákat tudunk spórolni a munkavállalóknak. Ha ezeket megtaláljuk és helyes módon beleélesztjük a folyamatban, akkor sokkal nagyobb eséllyel kezdik el használni, sokkal népszerűbb lesz. Mennyire játékos a lehetőség? Tudunk-e olyan kis játékosságokat, kedvezményeket, közös élményeket belepakolni, ami ezt a közösségi tudatot erősíti? Ez mind-mind hozzájárul a sikerességhez. Úgyhogy én azt látom, hogy ahol tesznek bele energiát, ott nagyon szépen épül, nagyon sok helyen gyorsan elérnek egy olyan 50-70%-os mondjuk lefedettséget, használatot. Utána kőkemény munka, hogy lépjünk tovább és tovább. Utána már azon múlik a sikeresség, mennyire tudjuk felszámolni mondjuk a régi egyéb csatornákat, mennyire tudjuk a kontenteket frissen tartani, mennyire tudunk mindenkit így átcsatornázni, mindenkit és mindenféle tartalmat. Aki ezt meg tudja lépni, ők elérik ezt a 90-100%-os vágyott mondjuk lefedettséget vagy használatot.
És milyenek a munkavállalóknak a visszajelzései, vagy ezeket hogy gyűjtitek az applikációból?
A munkavállalókat is kezdetben nagyon sok projektünk úgy indult, hogy tesztcsapat volt, tehát hogy tartottunk nekik workshopokat, élőben gyűjtöttük a visszajelzéseket.
Akkor kicsit egy ilyen szövetséges munkavállalókat is kialakítottak.
Abszolút, sőt van is egy ilyen programunk, hogy egy ilyen ambaszador, vagy ilyen corporate influencer program, ami pont arról szól, hogy bevonunk olyan kollégákat, akik különböző üzletágokban, munkakörökben dolgoznak, saját környezetük a hangadói, és ugye ők azt várjuk, hogy egyrészt adjanak javaslatokat, adjanak visszajelzéseket, másrészt segítsék az applikáció használatának a terjesztését. Ezek a programok is nagyon jók, hát minden ugye bevonódással kezdődik itt is, úgyhogy ilyen típusú visszajelzéseket kapunk, illetve mi nagyon szorosan együtt dolgozunk az ügyfeleinkkel. Ez azt jelenti, hogy van, ahol két hetente, valahol havonta tartunk beszélgetéseket, értékeléseket, átbeszéljük az adott időszak sikereit, vagy éppen kudarcait, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk közös erővel még jobb eredményt elérni, plusz gyűjtjük a visszajelzéseket, és azok alapján fejlesztjük tovább, akár egy meglévő funkciót, vagy akár egy új funkciót.
Ugye maga ez az egész covidos időszak a hibrid munkavégzéssel, meg tényleg így olyan fejleményekkel a munkáltató és munkavállaló viszonyában, amit így el sem tudtunk előtte képzelni, nagyon sok kihívást okozott a vállalati kommunikációban. Ti hogy látjátok, hogy mondjuk amikor a Blue Hybrid bevezetik egy cégnél, az hogyan formálja akár egy vezető beosztotti viszonyt, vagy az egész közösségnek a dinamikáit?
Hát ez is attól függ, hogy mennyire tudják ezt jól kihasználni, meg mennyire... Itt régen nem csak a csatornáról van szó, tehát itt sokkal fontosabbak az attitűdök, meg a hozzáállás. Most mondok egy példát, hogy nagyon sokan, amikor átálltak akár egy ilyen folyamatos online meetingelésre, most Zoom-on, Teams-en, tök mindegy, mi történt? Az ember rákapott, hogy na hát hatékonyabb vagyok, elkezdték a most már nem egy órás meetingek voltak, hanem fél órás, hanem 20 perces. És magamon is észrevettem, hogy volt olyan nap, hogy tényleg telipakoltam 20 perces, fél órás meetingekkel a napomat. Mi hiányzott ebből? Az emberség. Tehát azt hiányzott, hogy megkérdezzük a meeting elején, ki hogy van, család, ilyesmi, kinek van valami baja, vagy éppen kinek van valami olyan jó híre, büszkesége, amit szeretne elmesélni.
Ami amúgy egyébként megtörténne a, nem tudom, vízautomatánál, vagy a dohányzóban, vagy tehát, hogy...
Így van, vagy ami éppen a tárgyaló ajtóba, vagy amíg oda nem ér, ugye mindenki addig megtörténik. Most ezek hiányoztak, tehát sokszor azért az ember egy online meetingen nem megy bele, hogy megszólítja a Zsuzsát, vagy Zsuzsa, ti hogy vagytok?
Miközben ki tudja, hol ül Zsuzsa a meeting közben.
Közben még 10 ott vannak, szóval ezeket másképp kell kezelni. Itt ez inkább múlik a stíluson, meg a gyakorlaton, hogy mennyire fogják fel akár a vezetők, vagy akár kollégák is, hogy be kell vinni az online térbe, és be kell vinni ezeket a nem csak munka témákat is.
És arról van valami tapasztalatotok, akár konkrét esetek is, hogy lehet elkötelezni a munkavállalókat egy új szolgáltatás, vagy akár mondom a Blue Calibri használata mellett, ugye azt említetted, hogy fontos egy vezetői példamutatás, de vannak erre ilyen trükkök, hogy tényleg töltse le a telefonjára, tényleg kezdje elnézni. engedélyezze az értesítéseket, tehát hogy ezt hogy lehet elérni egy ilyen, mondjuk a partnereitek, amiket leírtál, ezek több száz fős cégek, mondjuk náluk milyen tapasztalataitok vannak?
Igen, hát maga a bevezetés is egy ilyen folyamat, és egy közös munka, arra is most már rengeteg ilyen best practice létezik, tehát itt is megvannak azok a finomságok, hogy mondjuk kezdetben mitől kezdik el használni. Általában mindig valamiféle kampány azért kapcsoló, volt, akinél azért kaptak valamit, valami kis ajándékot, hogy letöltötték. Volt, ahol éppen egy éves, nem tudom, oktatáshoz kötődött a használat kezdete, tehát ott konkrétan az volt mondva, hogy itt ezen a felületen tudod megcsinálni az éves oktatást, vagy éppen egy rendezvény, vagy belső rendezvényre való jelentkezés, vagy egy felmérés. Tehát vannak kvázi kötelező elemek, amiket egy vállalat életében a munkavállalóknak meg kell csinálni, és hogyha az ide van terelve, akkor azért az egy jó nyitány. De persze lehet más is, tehát volt olyan vállalat, akinél a nyári mozgás kihívással indult az oldal, teljesen önkéntes alapon lehetett gyűjteni kilométereket be lehetett váltani nyereményekre, tehát ez egy kicsit alulról kezdeményező ösztönzés volt. Aztán volt, akinél évvégén indult, ott CSR aktivitásokkal kötötték össze, kollégák beleszólhattak abba, hogy hogyan költs el a vállalat a CSR keretét. És mellette az is nagyon fontos, amit korábban említettem, hogy találjunk néhány olyan fájdalompontot, olyan adminisztrációs kényelmetlenséget, amit mondjuk eddig e-mailen zajlott, papíralapon, szóban, nyomon követhetetlen, mindenkinek nyűg, hogyha ilyen folyamatokat át tudunk ültetni az applikációban, vagy a platformban, akkor azt szívesebben kipróbálják. Mondok egy példát, mondjuk nem tudom, valamilyen költségelszámolás, vagy valami fizetési előleg igénylés, vagy éppen a korábban papíralapon kiküldött bérlapoknak a kiküldés az appon keresztül. Ezek mind olyan apróságok, amik viszont arra ösztönöznek, hogy az ember elkezdje ezt használni, és ha már belenézett, akkor megtalálja ott a többi dolgot is, de például egy dolgozói kedvezmény, kupon, vagy van olyan ügyfelünk, ahol a buszjárat, tehát vannak ilyen külön buszok, hogy a külön buszra az appba van kiküldve a busz, havi buszjegy, a vonalkód, és akkor na tessék, akkor azzal is lehet indulni. Szóval ma már szerencsére annyi ilyen példa van, ahány vállalat, annyi ilyen kis apróság, jó gyakorlat, hogy ezeket meg is osztjuk, tehát van külön közösségünk, van egy olyan közösség, ahol meglévő ügyfelek osztanak meg ilyen gyakorlatokat, szervezünk ilyen partner growth programot, ahol ők meséljenek arról, hogy ők mire használják, hogyan. És szerintem ez a legjobb, tehát nagyon jó érzés egy ilyen közösséget is alkotni.
És azt már említetted, hogy vannak vezetők, akik úgy gondolták, hogy nincs elég mobiltelefon a cégnél, de milyen egyéb félelmek vannak egy ilyen digitalizációs folyamat elindításánál, vagy akár egy ilyen típusú platform bevezetése előtt?
Hát nagyon, nagyon sokféle, tehát kezdjük ott, hogy azért még mindig nagyon sokan óckodnak, hogy egy ilyen felhő alapú szolgáltatást vezessünk be, nem pedig egy ilyen klasszik a saját szerverünkön, még ha szar is az a szerver. Tehát van, aki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy neki van informatikusa, neki van ott van a sarokban a szerver, azon fusson a gép. Aztán valaki a tartalom fogyasztástól, vagy a tartalomgyártástól fél, hogy nem lesz elég erőforrása, pedig eddig is gyárt tartalmakat, csak eddig kinyomtatja és kiragasztja valahova, most meg ugye posztolni kéne. Illetve van egyfajta ismeretlen, hogy vajon a kollégák, akik eddig még soha nem fogyasztottak ilyen vállalati tartalmat mobiltelefonon, akkor ők most azzal mit fognak tenni, most azt hogyan fogadják, megmutatják-e másnak, megmutatják-e otthon. Úgyhogy vannak ilyen típusú félelmek.
És mi alapján érdemes az elején az elérendő célokat meghatározni, vagy kitűzni a vállalatok számára?
Hát szerintem nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy hol állunk egy adott helyzetben. Ugye itt vizsgálhatjuk azt, hogy mennyire elkötelezett egy szervezet, tehát azzal is jó tisztába kerülni. Másrészt az, hogy jelenleg mennyi embert érünk el, mérhető egyáltalán, milyen hatékonysága van a kommunikációnknak, mennyi választ kapunk, hogyha kiküldünk egy kérdőívet. Tehát jó, nem árt felállítani egy ilyen alapállapotot. Ez nem titok, ez bárki megnéz, hogyha mondjuk HR-esek vagy a vállalat kiküld egy kör e-mailt, hogy olyan hányan nyitják meg. Tehát a megnyitási arányok az valahol ilyen 15-30% között vannak, és hogyha azt veszem, hogy a munkavállalóknak, ilyen nagyvállalatoknál a munkavállalóknak 70-80%-nak e-mail címe sincsen, akkor az összes online elérése milyen szempontból nagyon-nagyon alacsony. Úgyhogy érdemes felállítani egy észszerű tervet, hogy lépésről lépésre mennyi embert akarunk elérni, és akkor ezen lehet dolgozni. Ehhez lehet egyre több funkciót is bevezetni. Változásról van szó, olyat se lehet, hogy eddig nem volt semmi digitálisan, meg nem volt semmi online, most meg azt mondom, hogy minden digitális és minden online. Tehát egyfajta fokozatosságot muszáj beiktatni. Ezért nagyon sok esetben partnerénkkel indulnak egy ilyen nagyon basic alap kommunikáció, valami inkább a hírek, eseményeknek a kiküldése, esetleg egy-két ilyen nélkülözhetetlen adminisztráció, és akkor szépen mennek tovább, és egyre több minden kerül be a rendszerbe, akár épül egy közösségi lehetőség, akár tényleg pontgyűjtés, oktatás, booking, ahol tudnak mindenféle dolgokat foglalni, és akkor így építik tovább a rendszert. És minél több mindent építünk bele, minél több igényt szolgálunk ki, annál magasabb lehet az a vágyott szint, hogy mennyi embert akarunk elérni.
Én ha egy jövőbeni partner lennék, akkor biztos megkérdezném, hogy miért az a nevetek, hogy Blue Colibri?
Ezt mindig megkérdezik, úgyhogy...
akkor tucat ember vagyok.
Hát nagyon egyszerű egyébként, ez mikor először elindult ez a HR kommunikációs cég, amit csináltunk 2013 óta, akkor én úgy voltam vele, hogy nem akartam behatárolni. Egyrészt nem akartam magyar nevet találni, mert eleve nemzetközi szerepre készültünk. Másrészt nem akartam, hogy behatárolódjunk, hogy job, vagy work, vagy staff, tehát ne legyen ilyen benne, és azért azt gondoltam, hogy legyen Colibri. Ez itt kezdetben Colibri HR Solution néven működtünk nagyon sokáig, és amikor 2018-ban elkezdtünk ezen a platformon fejlesztésen gondolkodni, akkor első körben ez főleg az ilyen non-desk kékgalléros környezethez kötődött, ugye kékgalléros környezet, blue collar környezet, és akkor gondoltam, hogy maradjon meg az ernyő brand, a Colibri, és így lett a Blue Colibri mint fogalom, vagy hát mint brandnév, és azóta ez így fenn is maradt. Hát van egyfajta ilyen gyanúsítgatás velem szemben mindig, hogy nekem madárfixációm van, hogy volt a Colibri, a Blue Colibri, egyébként csináltam egy Phoenix Akadémiát is, és akkor nehezen tudom magamról...
Ez egy ornitológus veszett el benne.
Nehezen tudom magamról lemosni, és egyébként az meg egy picit egy ilyen benézés volt, vagy nem is azt mondom, hogy benézés, csak hogy ugye mi ezt így Blue Colibri az ilyen magától érthetődő volt, mindenki ismeri. Aztán egyszer egy interjúzán felhívták a figyelmemet, hogy hát ez angolul nincs ilyen, hogy Colibri, hanem ott a Hummerbird van, és tehát annyi baj legyen, de ettől függetlenül azt látom, hogy a világban azért maga a Colibri azt valamelyest így használják.
Hogy írja be az internetbe, és akkor majd kiderül, hogy ez pontosan mi. Említetted ezt a magyar és külföldi aspektust, az, hogy ti egy magyar startup vagytok, ez mennyiben segíti az itthoni piacszerzést, és hogy állnak hozzátok a nemzetközi partnereitek?
Azt gondolom, hogy az itthonit az segíti, hiszen itthon megvan az a kényelem, az a rugalmasság, hogy elérhetőek vagyunk, akár személyesen, telefonon mindenképp van arc, magyarul tudunk beszélgetni, ha van, nem tudom, IT egyeztetésigény, vagy jogi egyeztetésigény, az viszonylag ilyen gördülékenyen összehozható, és természetesen sok mindent így meg tudunk beszélni. Szóval a magyar piacon ez abszolút előny, más nemzetközi megoldásokkal szemben. Külföldön hát meg ott pont fordította, igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy azért minden országnak megvan a maga kis, vagy hát sok országban megvan a ottani Blue Colibri, tehát mi mint idegenek megyünk oda, és akkor velük kell felvenni a versenyt. Ezért mi meg kezdetektől fogva úgy próbáltunk építkezni, és úgy tekintettünk magunkra, hogy nemzetközi projekt, nemzetközi cég, nemzetközi startup legyünk. Ezért nagyon korán átállítottuk például hivatalos nyelvünket angolra, tehát hogy nagyon sok platformon csak angolul kommunikálunk. Egyébként a vállalaton belül is angolul kommunikálunk, mert van már több olyan kollégánk, aki külföldi kollega, tehát velük nem is tudunk máshogy. Egyfajta ilyen hunglish nyelv van használatban a cégen belül. És elkezdtünk úgy építkezni, hogy felvettünk olyan kollégákat, akik anyanyelvi szinten, akár több nyelven is beszélnek. És akkor nyilván így a magyarságunkból fakadóan van egy-két ilyen szerencsés helyzet ilyen szempontból, mondom, hogy van azért olyan, aki nagyon jól beszél románul, mert van kötődése Erdélyhez, vagy éppen felvidéki magyar, vagy vajdasági magyar, tehát hogy vannak ilyen kollégáink, vagy éppen van most olyan kollégánk, aki Németországban él, magyar, 6-7 éve kint él, és akkor ő például a német piacon dolgozik, németül, de nyilván nagyon gyorsan és gördülékenyen tudunk egyeztetni, ha kell, akkor magyarul vagy hunglisül is. Úgyhogy egyelőre így próbálunk építkezni, hogy amelyik országba megvetjük a lábunkat, az országhoz kapcsolódóan biztosítjuk a lokál nyelvű supportot, így próbáljuk azt az érzetet mi is megteremteni, hogy el tudnak minket érni saját nyelven, minden anyagot, mindent megcsinálunk, úgyhogy ezen vagyunk. Hát nem könnyű, mert maga a rendszert most már 16 nyelven tettük elérhetővé, és most 9 nyelven tudunk is kommunikálni. Ez még hozzátartozik az, hogy néhány országban nagyon-nagyon jó disztribútor partnert találtunk, például most Olaszországban, vagy Szlovákiában is ők beszállnak már a support tevékenységbe is, és ezért tényleg azt tudom mondani, hogy egyenrangú versenyzők tudunk lenni egy helyi megoldással szemben.
Magyarországon kívül hol van már működő partnerségetek cégekkel?
Van már rendszerünk, fut Németországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátország, Szlovénia, Törökország, Bulgária, valami Szlovénia.
Hát akkor elérkeztünk a nagy megmondás idejéhez, hogy mit tudnál tanácsolni, ugye nagyon sok magyar startup van, és mik azok a kulcs momentumok, vagy kulcs technikák, amivel a nemzetközi terjeszkedést, ami nagyon sok magyar KKV-nek vagy startupnak is problémát okoz, sikeresen meg tudják ugrani? Vagy neked mik a tapasztalataid?
Hát én őszinte leszek most, ha lehet. Tehát én ha most ilyen nagyon újra kezdhetném, akkor megpróbálnám azt, hogy eleve külföldön. Vagy ők egy külföldiekből álló alapítói csapattal együtt összehozni valamit, és eleve megpróbálni már az ilyen pilot szakaszt, vagy ezt a nagyon-nagyon ötletfázist is több országba, vagy több országba állva intézni, és akár már több országban bevonni forrást, mert nagyon nehéz, ha valaki csak egy országra koncentrál, vagy, és ez az ország Magyarország, hogy innen kiugrani.
Nagyon más?
Mások a léptékek is, illetve eleve meg kell teremtened azt, hogy tényleg akkor az adott ország sajátosságait, és nem csak a nyelv, hanem tényleg az üzleti filozófia, vagy éppen nem tudom, IT security-hez való hozzáállás, tehát ezeket is nyomon kell követni. És hát mások a léptékek, tehát mi magunkat ilyen employee platformnak tartjuk. Vannak hozzánk hasonló employee platformok Amerikában, Nyugat-Európában, Németországban, és azért azt látjuk, hogy ott, amit mondjuk ők 2-4 év alatt el tudtak érni, az mondjuk a 20-szorosa annak, amit mi itt el tudtunk érni. És ez mind bevont tőkében, mind méretben, mind értékesítésben igaz. És a nagy különbség az, hogy mondjuk gondolod el, hogy Németországban valaki, nem tudom, bemegy Hamburgba egy ottani német céghez, és ők ott arról tudnak beszélni, ha sikeres az együttműködés, hogy az a német vállalat, az mondjuk bevezeti a rendszert mondjuk 16-20 országban. Mi itt Magyarországon zömében arról tudunk beszélgetni, hogy akkor itt akkor bevezetjük egy helyen, vagy lehet, hogy két telephely van, de innen nagyon nehéz kiugrani. Eleve kevés az olyan magyar nagyvállalat, akinek sok országban vannak telephelyei.
Na három.
Igen, és a másik az az, hogy vannak ugye nemzetközi cégeknek magyar telephelyei, szóval a szomorú felismerés az az, hogy szegény telephelyeknek nincs olyan érdekérvényesítő képessége, hogy mondjuk minket nagyon így be tudjanak ajánlani a központokba.
Uh-huh. Jó, igen, egyébként a 3 az lehet, hogy egy kicsit alul becsültem a magyart. Igen, de legyen 10. Ami szerintem még érdekes, amit az előbb mondtál, hogy ugye egy néhány fős cégből nőttetek, most már egy 31, hogyha jól emlékszem, fős vállalattá. Itt hogyan alakult az üzletfejlesztésnek a tőkeigénye, és mikor jöttetek arra rá, hogy külső tőkét kell bevonni?
Én ebben úgy gondolkodom, hogy nagyon sok vállalkozást építettem már a múltban. Ezek nem startupok voltak, ezek egy adott szegmensben, egy adott szolgáltatást nyújtó vállalkozások voltak. Ugye mit tud csinálni egy vállalkozás? Próbál dolgozni, mint az állat, összegyűjti a megrendeléseket, kiszolgálja, és reménykedik, hogy évvégén marad egy kis nyereség, és akkor gyakorlatilag hogy tudsz nőni a vállalkozásban, hogyha ezt a nyereséget visszaforgatod, vagy elmész a bankba, és akkor ott könyörögsz, hogy de hát látja, mekkora nyereség, hányadon van, adjon egy kis hitelt. Lassú a növekedés egy KKV számára, ami nem technológiai cég. A startup szinten igazából annyiban más a lehetőségünk, hogyha látjuk és bizonyítjuk azt, hogy életképes az ötlet, és gyorsan el tudunk jutni akár egy nemzetközi értékesítési fázisba, akkor van lehetőségünk tőkét bevonni, és mi ezt viszonylag gyorsan láttuk, tehát, hogy amikor az első üzletet megkötöttük, akkor már eldőlt, hogy tudtuk, hogy oké, hát ez menni fog, tehát volt nyitottság, láttuk, több céget
tárgyaltunk,
validálva volt, mennünk kell tovább, és ott igazából már azt láttuk, hogy oké, most mehetünk a saját kútfőnkből, még pakolhatunk bele pénzt, de akkor ez egy lassú növekedés lesz. Tehát most ez még a COVID előtt. Tehát hogy ott azért azt láttuk, hogy oké, ha most magunkba csináljuk, akkor itt tudom én 4-5 év távlatában itt egy kellemes kis KKV tudunk lenni, aki mindig fejleszt, mindig egyre több ügyfele van, szépen komótosan, de mindig növünk. Hát ennél picit többre vágytunk, és ezért már az első ügyfélszerződés meglétekor elkezdtünk tőkét keresni, és ezt viszonylag gyorsan az Oxo, akkor még Oxo Labs, aztán Oxo Holdings kapcsán sikerült is nyelbe ütni, amit mi már arra tudtunk használni, hogy gyorsát tegyük mind a fejlesztéseket, mind az üzletfejlesztést, hogy előkészítsük a következő évet, ami már egy nemzetközi piacra lépés. Tehát mi 2019. februárjában, januárban meg volt az első üzlet, februárban meg volt a tőkebevonás, indítottunk egy új céget, és azzal a célra, hogy évvégére eljussunk oda, hogy készen álljunk egy nemzetközi porondra való kilépésre, és 2020-ban így is indultunk neki az évnek, de a COVID miatt olyan szintű hazai üzlet keletkezett, hogy elhalasztottuk a külföldre nyitást részben, mert már akkor sikerült bizonyos partnereknél a nemzetközi irodákat is, vagy más külföldi unitokat is bevonni, viszont arra koncentráltunk, hogy akkor így fejleszünk, növekedjünk, és 2020 év végén kezdtünk újabb tárgyalásokat annak érdekében, hogy egy nagyobb tőkét tudjunk bevonni, de annak már a célja az mindenképpen a nemzetközi növekedés, úgyhogy ezt zártuk is 2021 júliusában, úgyhogy eddig a Blue Colibri-be összesen egy 510 millió forint tőkét vontunk be.
És akkor az első kör volt az Oxo, és a második kör volt a Bonitas.
Igen.
És mi az, amit egy ilyen kockázati tőkebefektető adni tud egy startupnak?
Hát első körben azt mondanám, hogy
a pénzen kívül a persze.
Én azt gondolom, hogy az is egyfajta validálás, hogy ha egy kockázati tőke alap azt mondja, hogy érett vagy annyira, hogy a pénzét ide adja. Tehát
Validálni tud.
Tehát validálni tud. Én azt gondolom, hogy ha egy tőke alap igazgatósága azt mondja, hogy te éred vagy annyira, hogy odaadjuk neked a pénzet, megbízunk benned, és azt várjuk, hogy végigjárd ezt a növekedési pályát, az már egy validáció. Ugye, aki már tárgyalt tőke alappal, tudja, hogy rengeteg papír, rengeteg tervezés, rengeteg prezentáció, tehát tényleg nagyon körbe van járva a dolog. Ez az egyik. A másik az az, hogy nyilván rengeteg konzultációra van lehetőség. Tehát a tőke alapoknál dolgozó, most akár az igazgató tanácsban lévő befektetők, magánbefektetők, akár a tőke alapnál dolgozó portfólió menedzserek, akik több projekten is dolgoznak, nagyon nagy rálátással vannak, már előrébb járó startupok tanulságait azért el tudják mondani, ottani networköt már azzal már tudnak segíteni, és a harmadik az meg a network, ami mondjuk kötődhet egy ilyen befektetési alaphoz, ami eredményezhet kapunyitásokat. Tehát ami azt gondolom, hogy összekötésben mindenképpen, utána nyilván az, hogy a kapun be tudunk-e jutni az ajtón, az már rajtunk múlik.
És akkor mi alapján, hogyha egy tanácsot adnál egy kezdő startupernek, mi alapján kezdjen el eleve mondjuk kockázatitőke céget keresni a vállalatának?
Én most azt javasolom, hogy először keresen ügyfelet, tehát ez, és vigye el addig, ameddig csak tudja a saját erőből, önerőből a vállalkozását. Ha tud találni jó ügyfelet, akivel tud pilotolni, még hogyha az ügyfél nem is fizet neki, de akkor is az a fajta validáció, az a fajta ügyfél igény, amire ráláthat, az a fajta közös ilyen pilot fejlesztés, amit egy ügyféle megcsinálhat, az a legnagyobb érték. Hogyha abból utána sikeres az együttműködés, az egy nagyon jó referencia, azt fel tudja használni, az mehet case study-ba, mehet PR-ba, mehet tényleg felhasználhatja minden szinten, hiszen minden ilyen kezdeti lépésnél minden ügyfél azt kérdezi, hogy jó, de akkor kik használják már ezt? Kik az ügyfeleitek? Tehát kellenek olyan ügyfelek, akikre tudok hivatkozni, hogy ők az első ügyfelek. Tehát ez a legfontosabb. Hogyha ezzel megvan egy startup, és azt látja, hogy az ebből fakadó növekedés, és az ebből fakadó tőke de nem elég ahhoz, hogy mondjuk az ő vágyott pályájára állítsa, na akkor érdemes azon gondolkodni, hogy akkor kit vonjanak be, és hogyan. De oda viszont nagy célokat fogalmazzon meg, tehát tényleg akkor vonjon be tőkét, ha tényleg neki akar indulni regionális, nemzetközi, globális szereplésnek. Azért senki ne akarjon tőkét felvenni, hogy a magyar piacon nagyobb tudjon lenni, tehát ezt tudnám javasolni.
Kivéve, hogyha valami nagyon nis biznisz van, amire nagyon nagy szükség van Magyarországon. Záró kérdésem, hogy nektek mi ez a következő nagy cél, amit most el akartok érni a Blue Calibri-ben?
És két dolgot tesztelünk. Az egyik az, hogy elkezdtünk a magyar ügyfeleinken keresztül is kijutni nemzetközi központokba, másrészt pedig már több országban, meg direkt módon megjelenünk, hirdettünk, szakmai rendezvényeken vagyunk, networkölünk, és egyre több nemzetközi tárgyalásunk van. Most az a célunk, hogy meglegyen az első ilyen 5-8 olyan ügyfél, amikor már arról beszélgetünk, hogy mondjuk ilyen 10 plusz országban. Tehát lettünk szerződni, és azt tudjuk mondani, hogy ennél az ügyfélnél 15 országban ott vagyunk. Na, ilyen ügyfélben akarunk 5-8-at. Mert ha ezt meg tudjuk lépni, az megint egy olyan szintű validáció arra, hogy globális szinten tudunk szerepelni, hogy adhat egy nagyobb lökést, és adhat egy olyan traction-t, amivel kopogtathatunk mondjuk nemzetközi VC-knél, hogy tényleg már a globális szerepvállaláshoz tudjunk tőkét kapni. A másik, amivel kísérletezünk, az pedig az, hogy nagyon kicsi szintre lementünk, tehát vannak már ilyen 20-30 fős vállalatok, akikkel kooperálunk, és azt tanuljuk, hogy nekik milyen igényeik vannak, amiket mi ki tudunk szolgálni egy online keretrendszerbe. Ez viszont egy másik típusú üzlet. Ez már arról szól, hogy egy ilyen software as a service termékként ránk találnak a neten, valamilyen igény mentén, ilyen free trial-el elindítja a használatot, persze azért elkérjük a bankkártya adatait, és gyakorlatilag 2 hét vagy 1 hónap múlva lejár a free trial, és megy tovább a, ha elégedett, akkor megy tovább az üzleti modell alapján már a fizetés.
De hát már enélkül nem tudnak a dolgozói felszállni a buszra, szóval biztosan megy tovább. Hát mi nagyon sok sikert kívánunk ez a két célhoz is, és várunk vissza majd a következő vagy további adásokba. A Portfolio Business Podcast vendége volt Barati Tamás, a Blue Calibri alapítója. Hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a Portfolio Business Podcast csatornáira a nagyobb podcast platformokon. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!